Szeretettel köszöntöm Önöket én is. Megkeresem a prezimet. Én erről a témáról, egyébként érdekes volt megfigyelni, hogy a Lajos indító előadásától kezdve a tudomány legmagasabb régióiból hogyan váltottunk át a H-Bone hálózatának a routerekkel és switchekkel, meg DVD-m eszközökkel való bővítésére. Majd ismét visszaemelkedtünk a tudomány fellegeibe. Most én visszahozom a társaságot egész mélyre a föld alá az alapokhoz. Ezt az egészet csak azért csináljuk egyébként, hogy el ne aludjanak. Ahhoz, hogy egy platformon legyünk legalább az előadás erejéig, ez az ábra azt próbálja összehozni, ahogyan az államigazgatás gondolkodik a IKT-ről, ez van a bal oldalon, és ahogyan a tudományos világ és a mérnökök gondolkodnak erről a komplex hálózatról, aminek van legalább 7 osi rétege, meg legalább 3 földrajzi kiterjedése, helyi, aggregációs és gerinchálózati síkokra gondolok. Kezdve a bal oldalon a hálózati réteg, az IT infrastruktúra, az alkalmazás réteg és az adatbázis, ez a 4 kategória, amiben bele sűríti az államigazgatás, amikor IKT-t fejleszt, a különböző eszközöket, a különböző funkciókat, az elvárt működést. Én most csak a hálózati rétegről beszélek, és ott a hagyományos osi rétegződéshez mindjárt azzal kezdeném, hogy érdemes, különösen manapság, amikor arról hallunk, hogy jön az 5G, jön a gigabit stratégia, jönnek azok az alkalmazások, amikhez egyre nagyobb sávszélesség szükséges. Hogyan tudja ezt a magyar állam fokozni, serkenteni, katalizálni, mivel tud hozzájárulni egyáltalán ahhoz, hogy a piac ez irányban gyorsabban fejlődjön. Ennek érdekében érdemes a layer nullát is felvenni erre a táblázatra, mert hogy layer nullába sorolhatók azok a egyébként legértékesebb építő elemek, mint például egy béléscső, ami benne van a földben. Akik foglalkoztak közelebbről hálózatépítéssel, tudják, hogy nem az optikai kábel a drága, és nem az dönti el, hogy 96 szál vagy 192 szál legyen a kábelben, hogy mennyi lesz a végső költség, hanem a földmunka, amíg kiássák a árkot, meg beleteszik a kábelt, meg a védőcsövet, meg belehúzzák a védőcsőbe a kábelt. Tehát nagyon értékes az a pici luk a föld alatt, az nagyon sokba tud kerülni, de ugyanilyen fontos építőelem az antennáknak a tartószerkezete, ami hasonlóan nagyon drága, aztán persze antennák tömkelegét lehet rá felszerelni, vagy például maguk a sötét szálak is még ide tartoznak, amik aktív kiegészítő nélkül nem használhatók. Tehát a layer nulla az kiemelt, amikor az állami vagyonról, az állami hálózat vagyonról gondolkodunk, és arra gondolunk, hogy az állam is szeretné kivenni a részét a hálózatoknak a fejlődéséből. A cím kicsit provokatív, de nem én találtam ki, ezzel mi naponta találkozunk, hogy személyes cég szintjén, személyes kérdésként, hogy mit akar a kifű, mi a fenének épít egy ennedik hálózatot, mikor van már az államnak akármennyi. Na most kérdés, hogy van-e valóban akárhány hálózata az államnak, vagy nincsen. Ennek a kérdésnek a szemléltetésére egymás után 3 diát fogok levetíteni. Kérem, hogy nagyon figyeljenek. Az első dián az NVM-netnek a gerinchálózata van, amelyik a védővezető nagy feszültségű távvezetékeknek a legfőső vezetőjében beágyazott optikai szálakon alapul. Ennek a hálózatnak a hálózati síkon betöltött szerepét tekintve gerinchálózat a becsületes megnevezése. Tehát bármilyen sűrű, meg sok vonal látszik a térképen, ez egy gerinchálózat. Ez a legfelső rétege a hálózati síkok földrajzi kiterjedését tekintve a hálózatok szokásos felépítésének. Akik jól figyeltek, azok némi hasonlóságot fognak fölfedezni a NISZ gerinchálózatával. Sajnos a vetítőn valószínűleg nem látszik, de olyan jeles települések, mint mondjuk Albertirsa, vagy Litér, vagy Toponár, ezek megtalálhatók az eddigi két térképen, amik már felvetik azt a gyanút, hogy itt valami köze van a két hálózatnak egymáshoz. És ha hozzávesszük a Kifűnek a hábón gerinc hálózatát, akkor megdöbbenve vesszük észre, hogy hát ez nem három, nem is kettő, hanem ez egy darab hálózat. És akkor ezzel eljutottunk a kérdésre adott válaszhoz. Igen, az államnak egy darab gerinchálózata van. Ez az egy darab gerinchálózat az NVM-netnek a optikai OPGV sötét szálaira épül. Van persze ráépülő virtuális vagy szolgáltatási hálózat több is. Na de hát ez a dolog, ez így működik, a hálózattechnika az így van kitalálva. A NVM-netnek a optikai alaphálózatára épül a NISZ-nek a NTG-je, a Nemzeti Távközlési Gerinchálózata, és a Kifűnek a hábónja, amit igyekszünk a terminológiában DJGV, digitális jólét gerinchálózattá transformálni, és egyre többször emlegetjük ezen a néven. A lényeg, hogy a két hálózat jogszabály szintjén különül el, már jogszabály szintjén elkülönül, talán így helyesebb mondani, mert hogy a 346/2011-es kormányrendelet, 2010-es kormányrendelet mondja meg, hogy a nemzeti távközlési gerinchálózaton kiket kell kiszolgálni, ezek azok az államigazgatási intézmények, akik nagybiztonságú, általában titkosított VPN szintjén feltétlenül elkülönített, még egymástól is elkülönített szolgáltatásokat vesznek igénybe. Míg az 5/2011-es, ami egyébként most van átdolgozás alatt, mondja meg, hogy a Kifű mit csináljon a hábón, illetve DJG hálózatán, hogyan szolgálja ki a közoktatást, a kutatást, a felsőoktatást és a közgyűjteményeket. Tehát a ábra azt próbálja szemléltetni, hogy a layer nullán immár bizonyítottan ugyanazon hálózatra hogyan épül rá egy layer 1-es VDM. Ezt a layer 1-es VDM hálózatot a Kifű és az NVM-net közösen üzemelteti, mert hogy a lebontóknak egy része azokon a speciális energiaátviteli csomópontokon található, amikből néhányat már említettem, mint Litér, vagy Toponár, vagy Albertirsa. És a másik része a lebontónak, vagy az összeköttetésnek a másik vége pedig többnyire az egyetemi csomópontokon érhető el. Fölötte a harmadik síkon, az IP hálózatok síkján pedig abszolút elkülönül a két hálózat, és ez követelmény szintjén megfogalmazásra is került már, tehát a BM nem is szeretné, hogy közös legyen mondjuk egy router, ami iskolai vagy kutatóintézeti forgalmat visz azzal, ami mondjuk a ORFK-nak a forgalmát viszi. Egy kis bemelegítés ahhoz, hogy Farkas István miért beszélt olyan sok pénzről, meg rengeteg routerről, amit építenek be a hálózatba. A Sulinet, amelyik a diákháló elődje volt, 97-ben indult, és nem gondoltam, hogy mit fog mutatni az ábra, csak úgy megpróbáltam összeszedni azokat az adatokat, amik rendelkezésre állnak erre a sok évre visszamenőleg. És felrajzoltam mellé a Moore törvény szerinti dinamikus növekedést. Ugye a Moore törvény eredetileg arról szólt, hogy a egy lapkán hány tranzisztor fér el, a Intelnek volt a vezetője ez az ember, és a 60-as évek táján már azt figyelték meg, hogy másfél évente, 18 havonta megkétszereződik a tranzisztoroknak a száma. Aztán ezt a törvényt szépen átvette a számítástechnika, informatika más ága is, és megfigyelték, hogy igen, és a PC-knek a processzor sebessége is hasonlóan működik, meg a RAM-oknak, a beépített RAM-nak a teljesítménye, stb. És egyébként ezt a törvényszerűséget követi az a sávszélesség igény növekedés is, amit a gyakorlatban megfigyelhetünk. Hát ennek a bizonyítéka ez az ábra. Az elmaradás, az a split, amivel le van maradva a sulinetes ábra a Moore törvényhez, az inkább fogható a költségvetési forrásoknak a lehetőségére, mint a Moore törvénynek a hibájára. De a lényeg, hogy ez a dinamika, ha így folytatódik, akkor rövid időn belül a gigabitek nem csak a 500 fő feletti iskolákban lesznek elvárás szintjén. Ezt hallani egyébként néha? Én hallom, hogy hol hangosabb, hol halkabb. Tehát a 1 gigabit az nem csak az 500 fő feletti iskolákban lesz szükséges. Pár év elteltével ebben egészen biztosak lehetünk, hanem valamennyi iskolában, ahol a digitális oktatás tért nyerhet. Ezért van szükség a hábon gerinchálózatnak a kiterjesztésére. A István mondta már, hogy a hábonnak a közép-magyarországi területére eső fejlesztései már folyamatban vannak, zajlanak a routereknek a telepítései. Ez ugyanígy megvalósul majd a vidéki, tehát a konvergens régióba telepített routerekre is, és egyidejűleg történik egy még fontosabb dolog, a gerinchálózatnak a szélei kitolódnak a járási központokig. Hát magyarul a gerinchálózat megnő, felfúvódik, mint az ősrobbanás után a világegyetem, és egészen a járási központokig fog a vége tartani, ott lesznek az edge routerek. Ennek több praktikus haszna is van. Az egyik mindjárt, hogy a közigazgatásnak a jelenlegi szervezése az úgy néz ki, hogy a járás alkot egy egységet. Tehát ez nem egy hátrány, hogyha a oktatásnak a területi irányítása, vagy az államigazgatás bármely szakigazgatásának az irányítási területével földrajzilag egybeesik egy hálózati struktúra. És van más előnye is. Lerövidül az a szakasz, amit a végpontok bekötéséhez a piacról kell, hogy igénybe vegyünk, mert senki nem akarja fölbontani azt a működési modellt, ami azon alapult, hogy a hálózati síkok tekintetében a gerinchálózatot az állam birtokolja és üzemelteti, a végpontokon a végponti eszközöket, a CR-routereket az állam birtokolja és üzemelteti, a kettőt összekötő felhordó hálózati összeköttetéseket viszont a piactól veszi igénybe. Nem mindegy viszont, nagyon nem mindegy, hogy mit vesz igénybe a piactól, mert a sulinetes modellben ez kiskereskedelmi, tulajdonképpen a tömegfelhasználók számára a piaci szolgáltatók által a tömegnek kifejlesztett kiskereskedelmi termékek vásárlását és a gerinchálózatra történő felcsatlakoztatását jelenti, még mai napig is. Ennek van jó néhány hátránya, hogy lehet kisker termékekből professzionális hálózatot felépíteni. Nem tűnik nagyon perspektívikusnak a dolog. Az egyik hátrány mindjárt, hogy azok az átviteli jellemzők, amik a garantált sávszélességre vonatkoznak, hát azok a béka bizonyos testrészével állnak leginkább közvetlen kapcsolatba. Tehát az átlagos piaci névleges és garantált sávszélesség arány az 1:4, 1:5 szokott lenni. Amikor a digitális oktatási stratégiában arról beszélnek, hogy 500 tanuló kapjon legalább 1 gigabites sávszélességet, akkor persze nem arra gondol senki, hogy majd az 1 gigát még elosztjuk 5-tel, az 200, és akkor a 200 megán osztozik 500 gyerek. Nem erről van szó. Digitális oktatásban másfél és 4 megabit körül van az egy tanulóra jutó elvárt sávszélesség. Tehát oda szeretnék kilukadni, hogy ez a felhordó hálózati összeköttetés nagyon-nagyon meghatározza, hogy milyen lesz majd a végponton nyújtott szolgáltatás, és létezik egy másik modell, hogyha nem kiskereskedelmi végterméket, nem HFC, nem VDSL terméket ragasztunk rá a gerinchálózatunkra, hanem optikai sötétszálat, natív optikai sötétszálat, mert ez esetben a végponti router és a csatlakozó agregációs router beállításával tudjuk folyamatosan követni azt a dinamikus sávszélesség igényváltozást, amire nyilván a jövőben is számítani lehet. Egy baja van ennek a modellnek, hogy a OPEX-ben, az üzemeltetési költségben nagyon-nagyon jelentős megtakarítást hoz az államnak. Nem ez a baj, az a baj, hogy ez a megtakarítás, ez a piac zsebéből meg kikerül. Tehát amennyivel olcsóbb lesz az államnak, ha sikerül ezt a modellt megvalósítani, na pont annyival lesz kevesebb a piaci szolgáltatók bevétele, amihez attól jutnak hozzá, abból a kiskereskedelmi felhordó hálózati összeköttetés értékesítésből jutnak hozzá, amit a Sulinet modellben eddig vásárolt az állam. Egyébként egy makroszintű számítás azt mutatta, hogy ennek a nagyságrendje 40 milliárd forint körül van 10 évre, tehát nem kevés összegről beszélünk. Nyilván ez okozza majd a nehézségét annak, hogy sikerül-e átvinni a modell minden elemében, és sikerül-e megvalósítani a diákhálót. Én magam részéről emellett kardoskodom, és kérem önöket is, hogy szurkoljanak, hogy ez sikerüljön, mert ez mindenkinek jó lenne. Köszönöm szépen a figyelmet, ha van kérdésük, akkor nagyon szívesen válaszol.
Köszönjük szépen. Kérdések.